Tündéri az a lány, szeretem. 1 Királyok 19. fejezeténél nyissuk ki a Szentírást, jó? Tehát Királyok első könyve, 19. fejezet. Mi jut eszetekbe Illés prófétáról? Mondanátok bármit, ami eszetekbe jut Illés prófétáról? Elragadtatás, igen. Igen, a szekér. Kármelhegye. Milyen ember volt Illés? Ha mondjuk bejönne most itt a gyülekezetbe, ti hogyan képzelnétek el? Milyen lenne a pillantása? Azt tudjuk, hogy te vesz őruhádba, öltözött. Milyen lenne a pillantása? Milyen lenne az egész megjelenése? Határozott. Ez szerintem sokunknak eszébe jut, ugye? Határozott. Aztán komoly. Tehát mit csinált Illés gyakorlatilag? Mi volt az ő küldetése? Így van. Tehát egy nagyon nehéz korban nagyon keményen kellett konfrontálódnia, és hozzászokott ahhoz, hogy ő aztán megmondja. Igaz? Helyre teszi, megmondja, ugye oda megy a király elé, ki venné ezt a bátorságot venni, hogy oda megy a király elé, és megmondja neki a bűneit. Hát szóval ez egy kicsit erős. Ugye? Aztán bevállalja azt, hogy menekül, keménykor, mert ugye Jézabel, az akkori királynő Akhábnak a felesége, írtja az igazakat. Tehát itt nem ilyen játékról van szó, hanem itt emberek halnak meg, úgy kell elrejteni 50-esével, egy bizonyos prófétának a többi prófétát barlangokba, tehát itt üldözés van, menekülés van, kemény idő, kemény embereket igényel, igaz? És csak a kemény emberek maradnak meg. És ez a történet, ez mintha kilógna az Illési történet sorából. És olvasom, jó? Tehát Királyok első könyve 19. fejezet első versétől olvasom az igét. És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és többek között azt, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. Talán itt megállnék, és az előzményt még egy picit röviden bemutatnám. Tehát ugye arról van szó, hogy Illés kihívja, mint egy vallási párbajra a bálványimádó papokat, hogy kinek az imáját hallgatja meg az Isten, Kármel hegyén látványosan az ő imáját hallgatja meg, és tűzjön imájára az égből, tűzjön, tűzeső jön le az égből, és megemészi az áldozatot, és utána mindenki elismerő, hogy igen, Illés képviseli a helyes Istent, a többiek a bálványisteneket, Illés megöleti a bálványimádó papok, jelenlévő bálványimádó papokat. Tehát ez az előzmény. És utána Akháb szekerét még az esőben végig vezeti egészen ugye a király palotájáig. Második vers. És követeket küldött Jézabel Illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azokkal az életekkel mind egyik. Magyarul úgy megöllek, ahogy te is megölted őket. Amit mikor megértett Illés, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És ment Beérsebába, amely Júdában volt. És ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg. Hát azért ez egy furcsa imádság, nem? Azért könyörgünk, hogy hadd halljunk meg. És mondta, elég. Most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. Ugye? Mit fejezett ki? Betelt a pohár, kész, nem bírom tovább, elég, meg akarok halni, kudarc, nem sikerült a szolgálatom, kész, nem vagyok jobb, bűnös vagyok, bűntudatgyötör, önvád, igaz? Teljes sötétség. És lefeküdt, és elaludt a fenyőfa alatt, és íme angyal illette őt, és mondta neki, kelj fel, egyél, és mikor körülnézett, íme a fejénél volt egy szén között sült pogácsa, és egy pohár víz, és evett, és ivott, és ismét lefeküdt. És az angyal eljött másodszor is, és megérintette őt, és mondta, kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel, egész az Isten hegyéig, a Hórebig. Nem egy szokványos történet, igaz? Hát tipikus depressziónak a tüneteit produkálja. Alszik, mint Jónás ugye a hajóban, ő is alszik, elmenek, kész, nem bír gondolkodni már. Aztán, amikor elindul, akkor meg nem bír aludni, akkor csak megy, 40 nap és 40 éjjel. Hát ugye ez az emberi teljesítőképességnek körülbelül a határa, igaz? És annak az ételnek az erejével megy, magyarul addig nem, ez alatt a 40 nap alatt nem eszik. És gondoljuk meg, hogy megy, és nem gondol semmire, és csak megy. Hihetetlen, ugye? Tehát itt van ez a proféta, akiről azt gondolnánk, hogy na hát ő, igen, ő a példaképünk, ugye az advent népnek a példaképe, így is szokták mondani, Illés és Keresztelő János, na igen, ők, akik rendíthetetlenek, kiállnak bátran, megmondják, képviselik az Istent, és akkor itt van, ami drága Illés prófétánk, akire hogy felnézünk, és tessék, összetörik lelkileg, igaz? Teljes csőd, szegény ember. És hát ismerjük ezt a lelki állapotot, nem? Amikor azt mondjuk, hogy elég. Na, itt a vége, nem bírom. Tehát egyszerűen nem vagyok rá alkalmas, nem vagyok rá képes. Egyszerűen az idegrendszerem már nem bírja. 9. vers. És bement ott egy barlangba, és ott aludt. És íme lett az Úrnak beszéde ő hozzá, és mondta neki, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték. És csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Ugye ez is az ő látásmódja. Egyedül vagyok, senki nincs, aki segítsen, csak a rosszat látom, tehát nincs semmi örömre ok. És az Isten beszél vele. Tehát az Isten beszél vele, és az sem zökkenti ki ebből a teljes beszűkültségből. Na, akkor is mondja a panaszait Istennek, igaz? Mit tud egy depressziós, elkeseredett prófétával csinálni az Isten? Azért nem egy egyszerű történet, igaz? Nem egy könnyű történet, hogy mit lehet egy ilyen drága emberrel csinálni, aki nagyon komoly, nagyon hűséges embere az Istennek, igaz? Aki az életét nem kockáztatta, aki egy komoly reformációt indított el. Csak persze nem úgy alakult ez a reformáció, hogy ő elképzelte, úgy gondolta, hogy akkor na most innentől kezdve megben az áttörés. Azért ezt is gondolhatjuk, mennyit imádkozhatott előtte, mielőtt bement a palotába, és meghirdette, hogy 3,5 évig, vagy hát addig nem lesz eső, amíg ő nem mondja. Előtte is milyen várakozás volt benne. Akkor a 3,5 év alatt, amíg bújdokon, megint csak várakozás, és már joggal azt lehetne mondani, hogy uram, hát azért most már legyen valami eredmény ennek az egész munkának, amit csinálok, és nincs, és csalódás, és még őt üldözik, és ő az, aki az Istent képviseli, és neki kell menekülni, hát mekkora igazságtalanság, szóval az egész persze, hogy rányomja a bélyegét, rányomja a súlyát a szegény ember lelkére. Na szóval nézzük meg, hogy mit csinál az Isten azzal az emberrel, aki azt mondja, hogy elég, meg akarok halni, és nem vagyok jobb az én atyáimnál. 11. vers. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt, és íme az Úr ott volt elmenendő. Hát, ugye ez Mózes tapasztalata, nem? Tehát Mózes előtt is ugye elvonul. Tehát a legnagyobbaknak az Isten megmutatja magát. És az Úr előtt ment egy nagy és erős szél, amely hegyeket szaggatott meg. Meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt abban a szélben. Tehát Illés az ítélet prófétája, ismerte az Istent. Ugye a sziklaszaggató szél az az ítéletnek az egyik megjelenése. És ő várta azt, hogy igen, majd az Isten jön, akár természetfeletti hatalommal rendet vág itt a hitetlenkedők között, és reformációt indít. Ezt várta. Csak ebben nem volt ott az Isten. Pedig hát ezt hirdette, és az Isten küldte őt el. Tehát ő az Isten szavára ment. Nézzük meg aztán, hogy folytatódik. És a szél után földindulás lett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. Földindulás? Megint csak az isteni ítéletnek egy jelképe. Most olvasom már hetek óta, majd tavasszal szeretnék erről prédikálni, Ámos könyve. Az egy nagy földrengéssel mutatja be az ítéletet, egy valóságos földrengést jövendől meg. Végig-végig a földrengés képe jelenik meg Ámos könyvében. Hát az is az ítéletnek a jelképe, ugye? A hétcsapásnál tudjuk, hogy jégeső földrengés, ezek fogják kísérni az utolsó csapás. Csak hogy nincs az Úr abban a szélben. 12. És a földindulás után tűz jött. Ugyancsak az ítélet jelképe. De nem volt az Úr a tűzben sem. És a tűz után egy halk és szelíd hang hallatszódott. És mikor Illés ezt hallotta, befette az ő arcát palástjával, és kimenvén megállt a barlang ajtajában, és íme szózat lett ő hozzá, amely ezt mondta, mit csinálsz itt, Illés? Olyan érdekes dolog. Mi ez a halk és szelíd hang? Miért így szólt hozzá az Isten, és mit akart az Isten ekkor elérni Illésnél? Azt lehet mondani, hogy Illés nagyon ismerte az Istent, igaz? Illés úgy imádkozott, amíg imádkozott, vagy addig imádkozott, amíg az Isten szárazságot nem bocsátott Izraelre. Azért ez egy elég komoly, ne? Hát Jakab 5. fejezetében olvassuk, hogy Illés is ember volt hozzánk hasonló, de imádkozott, és nem volt eső. Hát azért ezt szeretnénk ilyen hitet, nem? Imádkozott, és tűz jött alá az égből. Szeretnénk ilyen hitet. Hát ez komoly, nem? Bátor volt. Nem hátrált meg. Vagy a Kármel után. Imádkozott esőért. 7-szer imádkozott, ugye? És olyan hite volt, hogy tudta, hogy abból a pici felhőből, ami a 7. ima után megjelent, na, abból lesz majd a nagy eső. Ismerte Illés az Istent? Azt lehet mondani, hogy nagyon. Szerintetek? Miért szólt halk és szelíd hangon ez a nagyon határozott, nagyon bátor prófétához, az ítélet prófétájához az Isten? Mert volt valami, amit még Illés nem ismert az Istenből. Szeretnék egy pici történetet elmondani nektek, és biztos, hogy sokan ismeritek ezt a történetet, csak kicsit érzékeltessem azt, hogy amikor az Isten megüt egy bizonyos hangot, akkor sok minden megváltozik a lelkünkben. És ezt csak a Szentlélek tudja. A második világháborúban, hiszem az egyik szombatiskola elején olvastuk, azért mondom, hogy szerintem sokan ismeritek, csak engem ez nagyon megráz ez a történet. A második világháborúban az árva zsidó gyerekeket összegyűjtötték zárdákba, és elkezdték őket úgy nevelni, hogy ők katolikus jó gyerekek legyenek. És ezt megneszelték a zsidó rabbik. És azt mondták, hogy de a zsidó gyerekeket, akik túlélték a második világháborút, azokat ki kéne innen menteni. Tehát mondták az apácák, meg a szerzetesek, hogy nincsenek itt zsidó gyerekek. És akkor azt mondták a rabbik, hogy de azért hagyj menjünk be, méghozzá lefektetéskor, amikor a gyerekeket viszik aludni, hagyj menjünk be oda, és Majd nézzük meg, hogy kérdezzük őket meg. Menjenek, hát mi történhet, mondták a szerzetesek. Be tudjátok fejezni a történetet? És a Sömá Iszrael esti imát mondták el. A rabbik. Azt, amit a gyerekeknek a szüleik elaltatás előtt mondtak. És a gyerekeknek ezzel a szülő kapcsolódott be, hogy engem apukám hív, meg anyukám hív. És ültek föl sorba a zsidó gyerekek, mert érezték, hogy na ez az Isten szava az én apukám, meg anyukám szava. És egyből kiderült, hogy kik a zsidó gyerekek, és ugye nyilván el kellett őket engedni. És itt is az Isten megüt egy hangot, amit valószínűleg jól ismert Illés valahol a lelkében. Ő egy harcos volt, kemény harcokhoz volt hozzászokva, és megszokta azt, hogy igen, hát ha nekem valamit az Istennel el akarok érni, akkor védenem kell az igazság ügyét. De van egy olyan őszinte pillanatunk, amikor megszólít az Isten mélyen, és akkor megértjük azt, hogy na most a mennyei édesapánk hív, vagy a mennyei édesanyánk. Valami olyan mély rezgése van ennek, amit így emberileg nem tudunk kifejezni, de amikor hív az Isten, akkor betakarjuk az arcunkat. Hát miért takarta be ez az Illés az arcát? Mert valahol, talán ő is elérzékenyült, valahol megértette azt, hogy most itt nem a körülményekre kéne nézni, nem az ellenségre kéne nézni, nem is kell ráharagudni, nem is kell tőle félni, nem az ellenséggel kéne foglalkoznod, Illés. Te már nagyon beleástad magad ebbe a harcba, és látod, ember vagy. Nem fogod bírni a harcot egyedül. Tehát te magad, lehet, hogy nagyon erős vagy, de gyenge ember vagy végül is. És akkor Illés megértette azt, hogy az Isten végtelenül szereti. Nem veti el, nem akarja megölni. Ugye a történet folytatását tudjuk, hogy ő az egyik egy nagyon ritka ember, aki soha nem hal meg, egyszer sem. És hogy megértette azt, hogy az Isten őt úgy szereti, hogy senki más, és ez a legfontosabb számára. Megmondom, hogy honnan indult ez a gondolatom. Az Ili felvetett egy gondolatot a szombatiskolán, és teljesen átírta, itt van a prédikációm, teljesen másból készültem, ez, amit most elmondtam nektek, ez úgy nagyjából 10 óra 40 óta formálódik a gondolataimban. Azt a kérdést vetette föl, hogy ez a Magdalai Mária mennyire szerette az Istent, és hogy mi sokszor Isten képviseletében küzdünk, meg szeretjük az Istent, meg ismerjük az igazságát, de hogy tényleg megtalál-e bennünket az Isten, meg tényleg mi az Isten szívből szeretjük-e. És amikor az Isten tud hozzánk szólni, akkor valahogy úgy újra kicsi, szerethető, és szeretetet elfogadni akkor úgy gyerekké válunk. És valahol mindegyikünk kisgyerek. Tehát hordozzuk magunkban a kisgyereket. És végre Illés hagyja magát szeretni, hagyja magát átölelni, hagyja magát egy kicsit vigasztalni. Ugye ismeritek azt a gyönyörű igét Izsaiás könyvében, hogy úgy fogom megvigasztalni Izraelt, mint ahogy férfit anyja vigasztal, igaz? Vagy nézzétek meg Izsaiás könyve 57. fejezetét. Ez is annyira szép, hogy ezt így nem lehet emberileg kifejezni, de amikor az Isten gyöngéden szól hozzánk, amikor az Isten megérinti a lényünkben azt, aki tényleg vagyunk, az a szeretetre vágyó kis ember, akkor kezdünk el gyógyulni. Akkor ott a Szentlélek tényleg munkákat kezd tudni elvégezni bennünk. És akkor Illés megérti, hogy nem kell itt menekülni, nem kell itt támadni, nem ezzel kell foglalkozni, hanem figyelni kell az Istenre. És az Isten ott van, nagyon közel van. Így olvasom Ézsaiás könyve 57. fejezetének a 15. versét. Mert így szól a magasságos és felséges, aki örökké lakozik, és akinek neve szent. Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét. Mert nem örökké perlek, és nem mindig haragszom. Mert a lélek előttem megepedne, és a lehelletek, akiket teremtettem. Mert a telhetetlenségnek vétkért haragudtam meg, és megvertem őt, elrejtettem magam, és megharagudtam, és elfordulva szíve útjában járt. Útjait láttam, és meggyógyítom őt, vezetem őt, vigasztalást nyújtok neki és gyászolóinak. Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét, békesség, békesség a messze és közelvalóknak, így szól az Úr, én meggyógyítom őt. És a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek. Hát Illés ebben a helyzetben nem volt békéje. És testvérek, az tévedés, hogy azt mondom, hogy én azért vagyok nyugtalan, mert a másik így viselkedik. Az, hogy a másik úgy viselkedik, az még nem indokolja, hogy te nyugtalan legyél. Az az ő dolga, hogy ő hogyan viselkedik, de hogy te ebből milyen döntéseket, ennek alapján milyen döntéseket hozol, az viszont a te felelősséged. Nem lehet a másikat hibáztatni, hogy én azért érzem magam rosszul, mert te így vagy úgy cselekedtél. Nem. Ha az Istenre figyelek, akkor bárhogy cselekedhet a másik. Én az Istennel szeretett közösségben vagyok. És Jézus Krisztus áldozatában is az a különleges, hogy Jézus bármit átélt, és bármennyire mélyre került, ugye azt mondta ő is, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Hát az is egy ilyen nagyon drámai állapot, hogy hát Jézus is elhitetlenedett, vagy mi történhet? Nem. De ugye abban az ítéletben, amit átélt, ott tényleg érthető volt, hogy ezt mondta. De utána Jézus is ki tudta mondani, hogy Atyám, a te kezedbe helyezem le az én életemet. Meg tudott nyugodni. Tehát nekünk nem másokra kell figyelni, az Istenre kell figyelni, és meghallani a szavát, és ő meg fog nyugtatni, ő azt a hangot fogja megütni, amire neked személy szerint most szükséged van. És nincs olyan, hogy az Isten ne tudna megnyugtatni, ne tudna megerősíteni. Mi történik ezután? Illés megint elmondja a panaszát, szerintem már más hangsúllyal, mert már nyitott arra, hogy választ is kapjon. Tehát eddig ismeritek azt, amikor valaki csak panaszkodik, és bármit próbálunk vigasztalást nyújtani neki, egyik fülén be, a másikon ki, és panaszkodik tovább. Hát nem hat rá. De amikor már Illés ezt elmondja másodszor, akkor már azért az van benne, hogy akkor most már figyelek, Isten, hogy hajlandó vagyok beengedni azt a hangot, amit te szólsz. És ugye akkor azt mondja Isten, hogy figyelj Illés, akkor ez is ez a feladatod, nem fogom felolvasni, el tudjátok olvasni, kiadja neki a feladatot, és visszaiktatja gyakorlatilag a prófétai szolgálatba. Most itt is van egy helyzet, feszültek vagyunk, vagy nehézségeink vannak, fájdalmaink vannak, de az Isten azt mondja, hogy ha megtaláljuk őt, akkor ennek a feszültségnek az energiája, mert hogy van bennünk egy erő, nem? Ilyenkor, amikor stressz helyzet van, akkor aktivizálódnak az erőink, csak ezek sokszor rossz irányba aktivizálódnak. Ugye nézzük meg, Illésnek is mennyi ereje van, tehát 40 nap, 44 jav megy. Tehát, és hogy az Isten azt mondja, hogy ő segít nekünk jó irányba fordítani ennek a feszültségnek az erőit, és menjünk, és, és szólítsuk meg az embereket. Ez a mi feladatunk. Nem az a feladatunk, hogy meneküljünk, nem is az a feladatunk, hogy az ellenséggel harcászkodjunk, az a feladatunk, hogy embereket szólítsunk meg. Ez a feladatunk. És szeretném nektek is elmondani azt, hogy a héten ugye egy fél éves készülődés után, amit Erikával, meg a feleségemmel, Edinával készítettünk elő, végre megvalósult ez a radnóti est. Nagyon sok akadályt legyőzve, de végül megvalósult, akik ott voltak, tudhatják, és látták. Radnóti Miklós emlék alkalmat tartottunk a könyvtárba, és számomra ez akkora boldogság volt, hogy tényleg az Isten azt, amire úgy késztetett, hogy idegen fiatalokat bevonva, fiataloknak tartsunk előadást, ezt megvalósította. Tehát ez így elég képtelen volt, honnan szerzünk mi fiatalokat, aztán iskolákból kaptunk, és iskolák együttműködtek velünk. Most úgy néz ki, hogy még 4 iskola vár bennünket, tehát nyílnak az ajtók. És én azt mondtam a feleségemnek, így séta közben, hogy tudod, Edina, valahol az életünknek az egyik legszebb időszakát éljük, mert hogy vannak küzdelmek, de annyira érezhető az Isten jelenléte. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én érzem az Isten jelenlétét. És azt mondta nekem Edina, hogy de jó, hogy ezt mondod, és tényleg, hát most érezzük, hogy van mit tennünk, van feladatunk. És Illés is végre, ugye fölötte is kiderült az ég, és ő is meglátta, hogy miért az Isten nincs a helyén, de hogy nem, a helyén van. Miért nincs feladatom? De hogy nem, hát van feladatom, akkor arra kell figyelni. És azt mondta nekem az Edina, hogy ezt a mondatot legyél kedves, mondd el a gyülekezetnek, hogy ez a mi legjobb időszakunk. Mert tényleg ez egy olyan, amire vissza fogunk emlékezni, hogy milyen jó volt ez az időszak, és szeretném, hogy nektek is ez legyen a legjobb és legaktívabb időszakotok, és ezt az erőt, ami bennetek van, a Jóisten, fordítsa az emberek mentésére. Amen.
Isten tiszteletünket a 104-es számú ének eléneklésével zárnánk. Első, második, majd imádság után a harmadik, negyedik versszakot. Tehát 104-es ének.
Elrejt az Úr szent szárnyoltalmába, ez legyen majdan szent öröksége, míg véle jársz itt lépve lárnyomába, gyengje a szeretetét életed. Elrejt az Úr, de híven tükrözd vissza, orszálj a fényét annak, aki lát. Így lehetsz Isten élő bizonysága, hirdetve szeretetét jósága.
Szerető megváltó Istenünk, hatalmas Urunk, szívből hálát mondunk neked, amiért hozzánk is szólsz, és a mi lelkünket is gyógyítod és vigasztalod. Urunk, elismerjük, hogy nekünk is vigasztalásra van szükségünk, és érezzük és tapasztaljuk azt a halk és szelíd hangot, amely gyöngéd, amely simogat, amely megért, amely befogad. Urunk, tudjuk, hogy hatalmas Isten vagy. Tudjuk, hogy a te szereteted olyan, mint az óceán, amely véget nem ér, és értesz minket, és hordozol minket a terheinkben. Urunk, szeretnénk téged dicsőíteni. Mi is megfáradunk időnként. Mi is azt mondjuk, hogy elég, nem bírjuk tovább. És sokszor csak panaszkodunk, és nem látjuk a kiutat. Köszönjük, hogy megbocsátasz nekünk, és köszönjük, hogy olyan Istenünk van, aki tudja, hogy ki fogunk emelkedni, tudja, hogy hogyan fog bennünket kiemelni, mint ahogy Illésnél is megtaláltad azt a módot, ahogy végül megszólítottad őt. Édesatyánk, mi szeretnénk válaszolni erre a halk és szelíd hangra. Szeretnénk teljes szívünkből kifejezni, hogy rád figyelünk, és értékeljük azt az áldozatot, amely nem csak megment, de minden bűnből megtisztít, és végül eljön értünk, hogy hazavigyen bennünket. Köszönjük neked ezt a szeretetet. Jézus nevében könyörögtünk, atyánk. Amen.
Rejt az Úr, és béke édes illat, tölti be szíved boldog szentélyét. Errejt az Úr, és zeng millió csillag, hallod az égi hárpák zengését. Errejt az Úr, a szíved bízhat ebben, az élet útját emelt fővel jár. Errejt az Úr, e reménnyel szívedben, az élet koronája vár.
Az első korintusi levél 16. fejezet 14. versét olvasom. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amen. Amen.